Máté evangélium 7. fejezet, 24-es versétől olvassuk a 27-es verssel együtt. Tehát Máté evangélium a 7. fejezet, 24-es verstől a 27-es verssel együtt. Így hangzik Máté 7:24-től. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az ábor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette házát. Ömlött az ábor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott és teljesen elpusztult. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon aktuális ige szakasz a napjainkban, ahol most éppen tartunk Máté evangélium tanulmányozásában. Annyi látható, hogy maga az árvíz kérdés, ez a fajta természeti csapás kérdés, az nem új a nap alatt. Tehát még mielőtt a végidőket érzékelnénk észak-magyarországi események kapcsán, de lássuk meg, a Biblia beszél itt is, 2000 évvel ezelőtt is erről a jelenségről, amely elérhet településeket, elérhet emberi életeket. Természetesen egy Jézus Krisztus nem a természeti csapásról szeretne beszélni, hanem a természeti csapást, mint képet, példázatot felhasználva egy-egy életről kíván beszélni. Az előzményeket, mikor tanulmányoztuk a Máté evangéliumát, előzményekben láttuk a szívügyeket, a gyümölcstermés kérdését, hogy igazán nem a nagy dirdúr, nem a látványos dolgok számítanak Isten országában, hanem a gyümölcsök, amelyet az ember élete terem, nem a karizmák, nem az erők és hatalmak, hanem az Istenből közösség. Nem ismerlek titeket, mondja Jézus, pedig ők mondták, hát mennyi mindent csináltunk. Mi voltunk itt a legfrankóbbak, a legerőteljesebbek, a leghatalmasabbak. És mondja Jézus, nem ismerlek titeket, nincs közöm hozzátok. Igazán a lényege a kereszténységnek, újra és újra elmondom, nem lehet elégszer hangsúlyozni, a lényege a kereszténységnek az élő Istennel való közösség, a názáreti Jézus Krisztus áldozatán át, amely a Szent Szellem által valósul meg. Nélküle, a Szent Szellem nélkül nincs keresztény élet, és nincs közösség az élő Istennel. A megváltónk a názáreti Jézus Krisztus, aki a bűneinkért halt, meg szenvedett azért, hogy megváltson bennünket a bűn hatalmából, a halál hatalmából, és Istenhez, az Atyához visszatérítsen bennünket, Isten az Atyához való útunkat lehetővé tegye, ő maga az út, az igazság és az élet. Rajta kívül senki nem, mert az Atyához csak is ő általa, ő a mi úrunk, a Jézus Krisztus, aki testben jött el, halleluja, meghalt és feltámadt, fölment a mennybe, és várjuk vissza őt, és vissza fog jönni, mert megígérte minden ellenkező híreszteléssel szemben, ez az igazság. Halleluja. Tudjátok, az agyunk sok ellenkező híresztelést tud gyártani, és a világ is sok mindent tud mondani. Nagyszerű ez a történet, és akkor gondolkodtam ezen az egész ige szakaszon, amelyet azért többetek sokszor olvastatok már, bizonyára hallottatok is már többen, akik itt ültök ige hirdetéseket. Elkezdtem gondolkodni, hogy kik is leszünk már együtt, akik ezt az ige szakaszt olvassuk. És hát legalább két generáció itt van, a harmadik meg itt lesz majd néhány évtized múlva. Ezek az idősek, de azok közül is néha jönnek gyülekezetünkbe, és most is vannak olyanok, akiknek már a haja fehérebb, mint 20 évvel ezelőtt volt. És ha neked barnább vagy sötétebb, az egy állapot csak, az majd meg fog változni minden ellenkező híreszteléssel szemben. Még ha befested akkor is, mert alatta az úgyis olyan színű. Na, a lényeg a következő. Életpéldákat ad elénk Jézus Krisztus, folytatva a hegyi beszédben a tanítását, beszél egy életről, amelynek alapja van, és beszél egy életről, amelynek nincs stabil alapja. Alapvetően a két élet látszólag hasonlít egymáshoz. Látszó a két élet a mindennapokra nézve nem különbözik egymástól. Ami a különbözőséget megmutatta, azok a természeti csapások, azok a megpróbáltatások, amelyek érték egyiknek vagy másiknak az életét. Ezekben a megpróbáltatásokban mutatkozott meg, hogy mi a különbség a két élet között. És hadd mondjam nektek, hogy gyakran van ez így, hogy egy keresztény ember és egy nem hívő ember egymás mellett él, együtt dolgoznak, vagy egy utcában laknak, és alapvetően mindegyik építi maga házát, vagy takarítja a lakását, neveli a gyerekeit. Egyik vasárnap másnaposan ébred, vagy éppen a kertben dolgozik, vagy fölnyit egy csatosbambit, borsodi csatosbambit, és megjutalmazza magát. A másik istentiszteleten egy úrvacsorát vesz, mértékkel vesz magához bort, hálaadással él, ugye az úrvacsora áldásával. Alapvetően kedves család ez is, kedves család az is. Nem látszik különbség. Mikor látszik meg a különbség? Amikor bejut a krak, egy anyagi nehézség, amikor jön a szőke herceg a fiatalasszonykánál, aki gyerekét egyedül neveli, és elhanyagolta a férje, és bekopog a szőke herceg postás formájában, vagy munkatárs formájában, és elkezd udvarolni neki, és föltáll benne a vágy, hogy lehet, hogy jobban szeretne engem, mint a másik. A férfi gürizik, hogy meglegyen még a, nem tudom, a gyereknek a új ruha, meg a óvoda költsége, meg az iskola költsége, meg a zeneiskola költsége, és látok zenészeket, hogy ez is meglegyen, ám, mert ezért gürizik. Aztán, mire észreveszi, se gyerek, se család, se ház. Mert jött egyfajta megpróbáltatás, egy nehézség az életükben, nehéz szituáció, nehéz élethelyzet, és reagáltak valahogy. Ott a másik, szintén dolgoznak keményen, indul az élet, meg kell harcolni az életnek első időszakát. Hadd mondjam nektek, hogy általában ingyen nem csöppen sem az öletekbe. Ki olyan családba születtetek, ahol olyan balga az édesapátok, hogy mindent egyből az öletekbe tesz. Ha a bölcsebb ennél, akkor engedj egy kicsit küzdeni titeket is, és úgy segít titeket, hogy benne legyen a ti erőtök is. Ha nem ilyen, akkor lehet, hogy azzal ront el, hogy mindent megad, ezzel is el lehet rontani egy gyermeket. De valószínűleg te is úgy él az életed, mint hívő ember, hogy harcolsz, küzdesz, dolgozol, meghalsz a napi harcaidat, és jön a szőke herceg, vagy a barnai bombázó, és ott van, ugye, feleség, nem az első gyereket, vagy másodikat, egy picit molettebb is, mert ugye hát felszedett egy pár kilót a szülés előtt, meg azután is változik ugye a nők alakja. Azt szoktam mondani, a megoldás az, mindig egyet nézel, és akkor az lesz a legszebb számodra, de mindig másikat nézel, akkor kácsinkozni fogsz mások után. Ez a mai filozófia, az, nézzétek meg, vizualitásban éppen ez egy óriási ördögi munka, ez a fajta elégedetlenség fölgeresztése például a férfiakban a vizualitáson keresztül. No, jön a nehézség, látod a feleséged, ki van borulva, hazamégy, nincs beborulva semmi a tálba, mert nem főzött éppen, mert szegény annyira ki volt bukva. És akkor hazamégy, a szőke bombázó mindig jól ápolt, minden nap frizurát csináltat. A felesége picikét lehet elhanyagolta magát, mert hát ez se helyes egyébként. Akkor azt mondta, drágám, figyelj, kivettem egy nap szabadságot, szeretném a holnap elmenni fodrászhoz, itt van a pénz, töltse egy kis időt, van egy drága barátnőtől, nagyon régen beszélgettél még már vele, menjetek, ígyatok egy kávét vele, én addig vigyázok a gyerekre, és még itt a romokat is eltakarítom. Hazajön a feleséged este, kivurulva, új frizurával, felszabadulva, mosolyogva, és azt mondod, hó, halleluja, minek nekem szőke bombázó. Tehát másfajta bölcsesség, a világi bölcsesség, amiről beszéltem a gyermekmutatáson is, és a testi, ördögi bölcsesség. Óriási különbség. Az Úrnak félelme pedig a bölcsességnek a kezdete. A bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. A bolondok pedig azok, akik alap nélkül építenek házat. A bolondok azok, akik a balga szüzek. Az okosok pedig azok, akik okos szolgák, kiadják az eredet idejében a feleségüknek, a gyereküknek, a barátjuknak, az ismerősüknek. Ember, erről van szó a Bibliában. Nem fikció kiadni az eredet, mit kását főző, vagy miről van szó. Azt adod, ami táplálja a másik embernek az életét. Ez nagy kihívás, és ebben éppen ezért van szükségünk gyarapodni, gazdagodni a bölcsességben, hogy fejlődjünk ezeken a területeken. Hogy be tudjunk fektetni oda, honnan ki akarunk majd venni. Tehát, amit építek ma, abban fogok élni holnap. Tudtok el egy ámen mondani? Normális, nem? Hogy építesz majd házat, az épített benne lakjál. Ha csak nem biznisznek építed. Én egyszerű. Még te egyszerű példát hoz Jézus. Építed ma a házadat, abban fogsz lakni. Építed az életedet, hozol döntést, abban fogsz élni holnap. Minden ellenkező híresztés hazugság. Nincs következmények nélkül való élet. Még ha a pozitív gondolkodás marhaságával meg is etetik az embereknek az agyát. Nincs következmények nélkül való élet. A ma vetése, a ma döntése, a holnap aratása, a holnap élete. Így van? Ahogy fiatalon éld az életedet, olyan lesz a középkorú életszakaszod. Ahogy középkoruként éled az életedet, amilyen döntéseket hozol, amilyen befektetéseket teszel, olyan életet fogsz élni időskorodban, hajlott korodban. Amen. Ez ilyen világos. Nincs benne semmi hókusz-pókusz. Jézus világosan beszél erről. Nézzük tehát a fiatalokat. Néhány területet szedtem csak össze. Fiatal évek. Ahogy ma kamatoztatod a képességeidet tanulmányaidban, olyan lehetőségek nyílnak a jövőben, a munkában, az egzisztencia teremtésben. Hány szülő mondja, tanulj fiam, hogyha valamit el akarsz, én gyereknél gondolj, ó, az öreg nem tudja, ezt jobban tudom én, hát jobb játszani a számítógépen, a haverokkal lógni, a legújabb filmet meg kéne nézni. Jó, mes lesz a téve este, minek nem tanulok. Bolond az öreg, ah. Igen, de ha az öregen azt látja, el fogunk térni, hogy ő is befektetett az életébe. És látja az édesapja, meg az édesanyja. Abban az időben, amikor gyerek volt, és abban a korszakban volt, akkor bölcsen élte az életét, ez egy óriási fegyvertény a gyerek életében, és egy jó életpélda. Vagy, ha nem így történt, akkor le lehet ülni a gyerekekkel, és el lehet mondani, hogy figyelj, csak én is elmondom, gyerekem, én 22 évesen tértem meg, és utána kezdtem el tanulni. Hála Istennek, hogy Isten megadta ezt a kegyelmet, de bűnbánatot kellett tartsak, mert tiszteltem voltam a szüleimmel szemben, és nem használtam a képességeimet. És majd munka mellett, meg család mellett kellett két államvizsgán túl lenni. Aminek meg lehet volna az ideje, amikor finanszírozták a szüleim. Ugye Hawaii volt, értitek? Diáknak lenni a legnagyobb Hawaii egyébként, hogyha a szülők finanszírozzák a tanulmányait. Ilyen ügyes diákok már notóriusan csinálják az X-ek diplomát, mert hát ennél jobb időtöltés nincs, ugye? Hát egy egyetemi élet, stb. Szülők fizetik, szegények megnézik a gyerek, hadd tanuljon a gyerek. Nem biztos, hogy tanul egyébként. Na. Tehát így van. Amikor fiatal vagy, amilyen befektetéseket teszel a tanulmányaidban, előadásodban, a készségeid fejlesztésében, abban fogsz élni és lakni. Ez így van. Ha nem szerzel csak 6 elemit, akkor a lehetőségeid 6 elemi szintűek lesznek, amikor a munkahelykeresésben kezdesz gondolkodni. Így van? Ha ellinkeskedted a szakmunkásképzőt, és nem tanultad a szakmát kiválóan, akkor nem fogsz tudni a szakmába sem helyezkedni, mert 2 hét alatt ki fog derülni, nem értesz semmihez. Akkor fogod fogni a seprűt, és akkor keresel valami alkalmi munkát, meg lapátot, meg kőműves mellé segítkezel. Nem te leszel a kőműves, aki megmondja, hogy fiam, akkor itt leszel, oda leszel, így rakjuk, úgy rakjuk, így leszel, úgy leszel, hanem te leszel, aki tolva a talicskát. Nem mondom, hogy ez alávaló munka, tehát nagyszerű, hogy ilyenekre is vannak emberek, és a képességünk se egyformák. De én mégis azt mondom, hogy sok azon múlik, hogy hogyan állsz hozzá az élethez, amikor annak ideje van bizonyos döntéseket meghozni. Ilyen esetben tanulásról beszélünk. Hogyan kamatoztatod azokat a képességeket, amelyeket Isten neked adott? És nem buták a szülők, amikor ezt mondják a gyereknek, higgyétek el. Jót akarnak. Jót akarok neked, fiam. Csak hát, hogy az abban nem mutatott példát a gyereknek, vagy nem őszinte, hogy gyerekem, én is elszúrtam, te ne szúrd már el, és én megtértem, megváltoztattam, és nézd meg, én felnőttként oda tettem magam, és megyek előre, és csinálom, akkor gyerek mit mond? Hát dumál az öreg. Nem? Tehát ez is egyfajta örökség. Mindjárt is visszatérünk. Ahogy a szüleidhez viszonyulsz fiatalom, erőteljesen befolyásolja a jövődet. Ahogy a szülőkkel beszélsz, ahogy hozzájuk viszonyulsz, attól függetlenül, hogy lehet, hogy olyanok, amiről az előbb beszéltem. Mégis a Biblia azt mondja, tiszteld apád és anyád, hogy hosszú ideig él a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Nincs mellébeszélés. Tragédiákat láttam életekben. Családos emberek életét láttam, a depresszióba süllyedni, betegségekkel megterhelődni, azért, mert egyszerűen gyűlölték a szülőket. És nem akarták, hogy lássák a gyerekeiket, az unokákat is. Elzárta, nem vették fel a telefon, stb. És sőt, évek telnek el, nem egy-két percről van szó. Évek múlva azok a döntésekben benne élnek emberek, amiket hoztak a szüleikkel való kapcsolatukban. Fiatalok, lehet, hogy többötöknek vagy némelyikötöknek nem könnyű tisztelni a szüleit. A Biblia nem azt mondja, hogy érts egyet a szülőkkel mindenben, ahogy ők élnek. De a Biblia azt mondja, hogy ők a szüleid, és tiszteld őket. Imádkozz értük, áldjad őket. Ő rajtuk keresztül nyertél esélyt arra, hogy az életbe elindulj, és megismerd Jézus Krisztus, és bejuss a mennyek királyságába. Ő rajtuk keresztül nyertél lehetőséget erre. És megvan írva, hogy Istennek van hatalma, hogy az atyák fiat a fiakhoz, a fiak, atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz téríti az Úr. És meg lehet gyógyulni kapcsolatoknak. A szülő-gyerek viszonynak is meg lehet gyógyulni. Van erre Istennek hatalma. Amen. Ez lehetséges. Aztán fiatalként, ahogy a kapcsolataidat építed, ahogy azokban mozogsz, az kitágítja a lehetőségeidet. Például évfolyamtársak, osztálytársak, életpályájukon még nem tudod, hová jutnak. Lehet azt mondani, hogy hát, milyen gonoszló kapcsolatok, így meg úgy, figyeljetek, mindig is voltak, mindig is lesznek. Kapcsolatok, ismerősök, barátok, akinek bizalma van a másikhoz, az fogja fölvenni arra a munkahelyre, annak fog szólni, adj be egy pályázatot, drága, figyelj, itt van egy munkalehetőség, és azt fogják fölvenni. Ez így működik az életben, mindig is így működött. Ez sincs új a nap alatt. Nyilván akkor ez korrekt, hogyha megfelelő képességű embereket megfelelő munkakörbe vesznek föl. Ugye nem úgy, hogy ezt láttuk is hazánkban, de ne politizáljunk. De ez igazság. Tehát ahogy a kapcsolataidban mozogsz, fogalmat sincs, ahogy te szolgálsz az emberek felé az osztályodban, a csoportodban, ahogy hozzájuk viszonyulsz, ahogy befektetsz az életükben, nem tudod azt, hogy amikor eltelnek az évek, mivel fogsz élni, milyen környezetben fogsz élni, és ki lesz az, aki esetleg döntéses helyzetben lesz, egy vezető lesz egy cégnél. Vagy éppen szükséged lesz a TB-nél egy ismerősre. Szükséged lesz egy orvosra. Szükséged lesz egy pedagógusra. Szükséged lesz egy kőművesre. Szükséged lesz egy vízszerelőre. Egyik barátom mondta, többször mondtam nektek, hogy vízszerelő, mert kicserél nekik a WC tartályt. És mondta, hogy kedden 12-re ott lesz. És kivett egy nap szabadságot, ugye, mert pont 12-et a felén van a napnak, tehát se se vége. És az várt ott 4-5 óráig, már délután volt este, és elgondolkodott, hogy hú, végül is azt nem mondta, hogy még év, még kedjén jön. Tehát még év, még kedjén. Tehát mennyire fontos az, hogy egy megbízható vízszerelőt találja, amikor arra van szükség. Vagy egy lakatost. Nem? Milyen fontos legyenek ilyen emberek? És kedvesem, ez azon múlik, hogy milyen, hogy építed a kapcsolataidat. Hogy amikor benne leszel egy szituációban, lesznek olyan forrásaid, amiből tudsz segítséget kapni. De ehhez be kell fektetni a kapcsolatokba. Így van? Ahogy fiatalon mozogsz az általános iskolába, a középiskolába, ha Isten olyan bölcsességes értelmet adott, hogy elmegy főiskola egyetemre, mert kaptál Istentől, és el kell számolni el ezzel is, akkor ott is rengeteg embert ismersz meg, akiből még nem tudod, mi lesz. Még nem tudod, mi lesz. De ha bölcs vagy, akkor befektetsz ezekbe a kapcsolatokba. Hogy majd, amikor benne leszel egy szituációban legyen, honnan segítséget kapni, vagy segíteni. Aztán ahogy mint leány a fiúkról, illetve mint fiú a leányokról gondolkozol, az meg fogja határozni, hogy milyen házas életet fogsz élni. Döbbenetesen így van. Tehát ezek olyan szellemi törvényszerűségek, figyeltek, én beszéltem olyanokkal, akiknek több gyerekük volt már, és nem működött a szexuális élet a házasságban, mert házasság előtt lefeküdtek egymással. És ez nem jött felszínre, hosszú éveket szenvedtek, kínlódtak ezzel a dologgal, és megtértek belőle, megvallották, és felszabadultak ezzel a terület, az életük ezen a területen. Tehát vannak szellemi törvények, amit hiába mondod, hogy ez nem úgy van, mégis működnek. Mert ezek szellemi törvényszerűségek. Megvan a tetteinek a gyümölcse. És azt is hadd mondjam, hogy igen, hogyha el tudod venni Istentől, ki legyen a te feleséged, vagy férjed, és tényleg az Úrban, ugye, tehát természetesen ez oda el kell jutni, hogy ilyen szintű vezetést elvegyen az ember, tehát fiatalon, serdülőként, ifjan már odaszáll az életed az Úrnak, és elkezd Isten vezetni az életedben, apró dolgokban, elkezded megismerni a Szent Szem hangját, hogy fölnövekedjél az isteni vezetésben. És ha fölnövekedtél, megerősödtél, akkor fogsz tudni vezetést venni Istentől olyan kaliberű dolgokban, mint például a házasság. Tehát értitek, oda is el kell jutni, föl kell növekedni. Ez nem csak egyik pillanatban másikba beleesek egy ilyen szituációba, oda eljut az ember az életében. És amit befektetsz ma, abban fogsz élni holnap. Amikor eljön az idő, hogy megházasodnál, ha ma befektetsz az Úr szolgálatába, a szenvedélyed az Úr felé fordítod, és Isten keresed, az Urat keresed teljes szívvel, nem mondom azt, hogy tökéletesen cselekszel minden, de törekszel a tökéletességre, ez fogja meghatározni, amikor társkérdésben döntést kell hoznod, hogy milyen módon tudsz biztonsággal abban menni, és milyen módon mered fölvállni a felelősséget. Mint például a férfi. Ugye, hogy fölvállok egy családot, egy feleséget, hogy igen, én vállalak téged, és most nem csak magamra viselek gondot, hanem rád is. Aztán menjünk tovább. Felnőtt kor. Látjátok, ez a megalapozott ház és homokra épített ház témájáról beszélünk. Csak ugye az életről, amit Jézus mindig is akart, hogy az életről beszéljünk a Bibliából, ne teologizáljunk, meg filozofáljunk. Pusztán a filozofálgatás miatt. Tehát nem a filozófiáról van baj, hanem amikor csak önmagáért a szócsépléséről beszélünk valamiről. De felnőttkor. Ahogy képességeit kamatoztattad a tanulás idején, annak gyümölcsét már élvezed. Munkahely, karrier, munkalehetőség területen, akár családban, de az, amíg visszatérünk. Tehát már benne vagy felnőttként egy olyan életszakaszban, fázisban, amikor már benne laksz azokban a dolgokban, amelyeket fiatalként, tinédzserként lefektettél, döntéseket hoztál, elkezdesz abban élni, és már bizonyos gyümölcsöket már kezdesz is élvezni, vagy nem élvezni. Tehát ez attól függ, hogy ki milyen úton jutott el a felnőtt korra. Aztán a következő dolog, ahogy a szüleidhez viszonyultál, ma hatása van arra, hogy gyermekeid milyen példát követnek a vele való kapcsolatukban. De már kezd visszaköszönni az, hogy ahogy te beszéltél az édesapádról, édesanyjáról, hogy gyereked látta, hogy ugye a nagypapa, nagymamáról, hogy beszélsz, hogy viszonyulsz hozzá, elkezd gyümölcsöt teremni, és a gyereket kezdi mintázni azokat a dolgokat. Ha látja, hogy tisztel a szüleidet, szereted őket, áldod őket, imádkozol értük, akkor ezzel a szeretettel fog viszont viszonyulni hozzá a gyermek. Miért van azt, nyugati társadalomban annyi idősek otthona működik? Neki legalább két oka van. Az egyik az, hogy mindketten dolgoznak általában ma, hogy azt az életszínvonalat, amit belőttek maguknak a nyugati társadalmakban az emberek, az biztosítani tudják, az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy hát teher. Teher az idő szülő, és már ugye nem kell. Innentől kezdve már a középkorok elkezdenek gondolkodni, hogy gyűjtenek arra, hogy valamilyen idősek otthonába befizessenek, hogy mert nem is számítanak arra már a skandináv országokban, a gyerekeik vállalni fogják őket. Ezek társadalomban is meglévő jelenségek és folyamatok, amit vetettek, abban élnek ma. Aztán itt van a felnőtt kornak a következő ismérve, a kapcsolataik gyümölcsözni kezdenek, vagy beszűkülnek. Vagy gyümölcsözéssel segítenek, vagy beszűkítenek téged. Tehát ahogy a kapcsolataidban mozogtál, a fiatalkorodban, tanulmányaid során, életed előző szakaszában, azok vagy kitágítanak, tehát lehetőséget kínálnak számodra, vagy ellenkezőleg beszűkítenek. Ha megbízhatatlan voltál, beszűkítenek, mert nem akar senkivel foglalkozni. Ha megbízható voltál, azt mondtak, nagyon jó, nagyszerű, ilyen emberre van szükség. Fia, nem tudnál hozzánk jönni dolgozni? Higgyétek el. Tehát ma is vannak munkahelyek Magyarországon. De oda azokat szeretik fölvenni, akik szeretnek dolgozni, és értenek is ahhoz, amit erre vállalkoznak. Ez így működik. Tisztelt a kivételnek természetesen, én azt látom, hogy az Urat követ, ez munkát is kap Istentől. És kirendeli Isten neki a munkát. Amen. Ezt tapasztaljuk itt, és én hiszem ezt. Az Úr azt mondja Isten igéje, hogy fáradtságos munkádból jól élsz, ez egy ajándék Istentől. És Isten meg akar áldani minden embert ezzel az ajándékkal. Nyilván a jó életről lehetne sok mindent beszélni. Mondok annyit, azért jó élet nem feltétlenül azt jelenti, hogy tele van a zsebem milliókkal. Nem, a minősége jó élet nem ez. Sokkal több annál megélégedett életet élek, egy hálás életet élek, egy szép családban élem az életemet. Rendezett kapcsolatban tudok lenni. Békesség van a szívemben. Áldott ember vagyok. Azt gondolom, ez egy áldás. Áldás. És Isten pedig mindig kirendeli, amire szükségünk van anyagilag is. Felettébb mindig kérni, hogy gondolni tudnánk. Van neki, ne aggódj. Aztán a korábbi társkérdése kapcsolatos gondolkodásmódod meghatározza ma a házasságodat, és annak gyümölcseit eszed ma a házasságban, mint felnőtt ember, aki már felnőttként megházasodtál. Aztán nézzük az időskort, amelyben itt most nem sokan vagyunk még benne, de ez csak idő kérdése. Idős. Tehát idő kell hozzá, és idős. Leszel. Hát én is. Minden nap a közelben mennyhez ám, nem? Aztán nézzük. Hűségednek jutalma, hogy jó lelkiismerete vagy Isten és emberek előtt. Ha Istenre figyeltél életedben, sok áldott és tovább adható tapasztalatot gyűlt fel. Közeledik a könyvírás időszaka. Tehát, ugye nem mondom, mindenkinek könyvet kell írni időskorában, de szoktam mondani, hogy humorosnak tartom az ilyen 20-30 éves könyvíróknak a próbálkozásait, Szerintem nem annak van az ideje. Egy 20-30 éves emberek tisztelt a kivételnek. Tehát biztos vannak kivételek, mert vannak nagyon okos emberek és nagyon nagy tudásúak. Én nem kalapom, tehát nincs erre semmi gond. De az életbölcsesség szempontjából írott könyv, az azt gondolom, akkor hiteles, ha valaki már valamilyen gyümölcsöző módon túl van. És lehet látni az életen, ez működik az életében. Valóban igaz, amit leír. Gyümölcsöt hozott, és ezzel érdemes odafigyelni. Ezért mondom, igazán az ilyen bölcsességi, életbölcseti dolgokban könyvet írni, tehát nagyfokú tanácsolást végezni, azt tud, aki előrébb jár abban, amiről beszél. És időskorban ez óriási halmazban tud benne lenni egy ember életében, amikor tényleg az Úrral éli végig az életét, hogy értenek az a szakaszát, hogy ne temessük még az idős embereket, mert azt mondja Isten igéje, hogy gyökeret hoznak lent, az Úrházban kerültet, hogy gyökeret hajtanak lent, és nagy lombjuk van, és gyümölcsöt hoznak időskorukban. Amen. Én úgy látom ezt, hogy minden nap, amíg az ember a Földön van, azzal Istennek van terve, és abban az emberek van küldetése. És nem szabad időt bezárni az ajtót. Befejeztem, mert nekem nincs itt semmi. Hazugság, ördögi csalás, mert pont most van itt az ideje, hogy minden tapasztalatoddal segítsen a fiatalokat. Befektessél, és a könyvírást értsétek jól, nem fedten könyveket kell írni, hanem befektetni, tanítani, átadni. Hát nem azt mondja a Biblia, hogy fiatalasszony tanítsa másik fiatalasszonyt, hanem az idősebb asszonyok tanítsák a fiatalabbakat, hogy férjük iránt tiszteletudóak, szeretetteljesek, tiszták, rendezettek, rendesek legyenek. Nyilván az idős asszony tudja ezt megtenni, kinek ha bemegy a házába, akkor nem borul rád a mosadlan. Hát érted? Aztán menjünk tovább. Több generáción át látod a családi kapcsolatokról való gondolkodásod és viszonyulásodnak a hatásait. Tehát ahogy te gondolkodtál szüleidről, amit a gyerekeid láttak a szüleidre viszonyodról, amit ők átvettek és gyakoroltak, azt már továbbadják az unokáidnak. És gyakorlatilag több generáción keresztül látod azt az áldást, amely abból fakad, ahogy te élted az életedet, és abban a házban élsz. Az a te életed. Amen. Egy áldott helyzet tud lenni. Vagy ugye van a másik oldal, de ezt nem szeretném erősíteni, mert abból elég sokat látunk. Néhányakat a kapcsolataidból már elveszítettél, találkozol halál kérdésével, és szembesülsz azzal, hogy ennek az életnek itt valamikor vége van, és egyre inkább többet foglalkozol a mennyországgal. Kezdesz egyre inkább vágyakozni, úgy érzed, betelt az életed, azt lehetlen, Isten emberi mindig úgy mentek el, hogy betelve az élettel. Tehát teljességérzetük volt, hogy elvégezték a küldetésüket, betöltötték mindazt, amit az Úr rendelt. Elkezdesz temetésekre járni, ahol tanáraidat, majd osztálytársaid búcsúztatjátok. Ma már igazán tudod, mi értékes, és mi nem az fiatalköröd hangzatos szólamaiból. Ugye már letisztultak a dolgok. Tehát már a blöffök, a nagy buborékok, azok kidurrantak, tudod, hogy ez hamis volt. És tudod, mi az, ami valóban értékes, valóban arra érdemes odafigyelni. Általában idős emberben nem szaladgál össze-vissza, nem ugrándozik. Nem csapunk jobbra-balra, egy nagy fa azért nagy gyökerekkel rendelkezik, azt már nem lett annyira hamar. Tudjátok, mondják, hogy idős fát nehéz átültetni, szokták mondani, költöztetni. Ugye ez a falokban ismerős népi szólásmondás. Társaddal, féreddel vagy feleségeddel fél szavakból is megértitek egymást, sőt szavak nélkül is, mivel ismeritek egymást már jól. Életetek kiteljesedett és unokáikatokat várjátok. Örömmel néztek gyermekeiteket, gyermekeitek házasságát, ahogy életpéláidok örököseivé lettek. Ó, még ez a mondat is nagyszerű, nem? Halleluja! Hát akinek a nagyobb gyerekeink vannak, már kezdünk gondolkodni ezen. Tóték, ugye? Hát így, ez igazság. Tehát már az ember ilyenkor, amikor látja gyerekei nőnek, akkor elkezd ugye gondolkodni azon, hogy itt be kell szerezni a vadászpuskát, jönnek a fiúk. De csak mókázok. Tehát ugye, de mégse. Tehát azért már nem mindegy, értitek, hogy hogy alakulnak a dolgok. Áldja meg őket az Úr, és tényleg Isten tudja, kihez kivaló. Én sem jónak nem akarok elrontója lenni. Amen. És te sem. No, azt gondolom, milyen időskort szeretnél, igaz? Igaz? Szeretné időskort, amiről itt beszélek. És nyilván érzitek, ez Isten igény alapján mondom ezeket a dolgokat. Íget is idézek, és ez a példabeszélek könyvét elolvasod, a Zsoltárokat elolvasod, Isten igének új szövetségi tanítását elolvasod, ezeket látod, ezeket a szellemi törvényszerűségeket, és Jézus világosan mondja, vetés és aratás. Ez egy szellemi törvény az életben. És itt is ezt erősíti ennél a házépítés példánál. A példázatot egy kicsit maivá formálva, talán így is hangozhatna. Két barát eldöntötte, hogy házat építenek. Az egyik gyorsan hozzálátott, és háza falait homokos földbe, könnyedén és gyorsan ásott kis alapra építette. Hadd haladjunk. Gyorsan haladt, és néha megmosolyogta a barátját, aki előbb tervezett, majd a földben addig ásott, amíg el nem érte a kősziklát. Aztán kősziklára illesztve hosszasan faragta, igazgatta a köveket. Az első hamar elkészült, és az elkén üldögélve, hűsítőt szűrcsölgetve figyelte, miközben barátja még mindig a falakat építette. De megmosolyogta, hogy egészségedre. Majd elkészült a másik ház is. Látszólag mindkettő ugyanolyan szép volt. Nem sokkal ezután heves esőzések, viharok jöttek, és a hegyi patakok folyóvá duzzadva elöntötték az egész vidéket. Mindkét ház falainak nekifeszültek az erős szelek és az ár. A víz alámosta a homokos földre épített ház alapját, és az rádölt építőjére. Mindenét elvesztette, míg az életét is, még az élete is majdnem oda veszett. A víz és az erős szél megpróbálta a kősziklára alapozott házat is, de az, mivel jól és jó alapra volt megépítve, kiállta a próbát. A ház is és lakója is megmaradt. Sokan ugye indultunk óvodáskorunkba. Gondold végig, biztos emlékszel két arcra az óvodából. Egy-két arcra. Egy-két jó arcra. Vagy rossz arcra. Na, hát voltak undik, meg voltak kedvesek, ugye az óviba. Ilyenek voltunk mi magunk is. Van egyek undik voltunk, van egyek kedvesek voltunk, és hozzánk is voltak undik. Szokták mondani, a gyerekeknél gonoszabbak nincsenek. De még mondja valaki, nincs eredendő bűn. Tehát menjél egy óvodába, és néznek közel a gyereket, mit képesek csinál egymással. Gondold végig, hogy hova jutottak ezek az emberek. Milyen életpályát futottak meg, és gondolj bele, hogy milyen döntéseket hoztak, amiket tudsz. Szóval menjünk tovább, általános iskola. Már többek jönnek elő, emlékek, arcok. És gondold végig, hogy csak abban a periódusban, amikor láttad az életüket, mi lett velük. Milyen életpályát futottak be. Vagy középiskola, akár egyetem főiskola. Hogyha már látsz ilyen nagy táblatokban, mert legtöbben még nem. Mi lett belőlük? Mi lett velük? Nem, de a saját személyes döntéseiknek következménye volt az, ahová jutottak. Nem, de úgy van az, hogy kiből mi lesz? Kérdésen ezt a választ adhatjuk. Ha az ember visszatekint, megláthatja, hogy családunk, a szülők életpéldája, és élete, saját döntéseink mennyire meghatározzák azt, akik ma vagyunk. Isten igéje itt ebben az ige szakaszban egy lehetőséget áll elénk. Némelyeknek ez az ige szakasz az életük elkezdéséről szól, az elkezdés lehetősége, másoknak pedig az újrakezdésről szól. Hogy vagy? Hol tartasz? Milyen döntéseket hoztál? Milyen házban élsz ma? Olyan házban élsz, olyan életed van, amely tényleg kiállja azokat a viharokat, amelyek mindenkit érnek. Most Észak-Magyarországon pusztított az áradat, és nem minden ház dőlt össze, ott sem. Mi volt a különbség? Miből építették? Hogy volt az megalapozva? Milyen volt a falazata? Milyen erős volt az a természeti hatás, ami érte? És ki bírta el? Így van? Amik nem bírták ki, amelyek nem úgy voltak megalapozva, amik olyan falazattal rendelkeztek, amik nem álltak ez idő próbáját, azok összeomlottak. És mennyivel másabb ugye kimeszelni egy házat, kiszállítani egy házat, és ezek a bútorzatot pótolni, mint nulláról építeni egy újat. Még a kárt is szemmel az ember. Mennyire más, ugye, mert végig is egy matracon is elalszik az ember. Mi is így kezdtük. Üres volt a lakásunk, kértünk kölcsön két matracot, adott a francia ágyunk. Olyan vígan elaludtunk rajta, mint a húzat. Meg lehet lenni, nem? Háladással. A otthon melege, az nem attól függ, mennyi minden van a házad. Hanem, hogy ott, akik benne élnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. És át lehet menni rajta. Vagy azt gondolod, ebbe fekteted az életedet. Építetted. kifizetted, hitel is van rajta. Ez volt az életem. És nyilatkoznak emberek ma így. Az élet munkája. Tragédia, borzasztó dolog. De hogy fog tudni tovább menni az az ember, akinek valóban ebbe volt benne az élete? És a bizalmát nem az élésre vetette. Hogy fog tovább menni az életben? Kitől várják az emberek most a segítséget? A kormánytól, Orbán Viktortól? A Fidesztől? Figyelj, minden embernek a Fidesz nem fog tudni házat építeni. De Isten minden embert meg tud áldani, és át tud vezetni ilyen nyomorúságon és nehézségen is. A családja nem megy rá, hanem győztesen jön neki még ilyen szituációból is. Azt mondja Jézus a példázatban, hogy aki hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Az okos ember olyan okos, aki láss a kőszikláig, és arra építi fel az életét. Ugye a kőszikla maga a názareti Jézus Krisztus. Tehát onnan indul az élete, hogy a hitét, a bizalmát Jézus Krisztusba vetette. Amen. És ez a kőszikla, az a stabilitás az életében, mindent ehhez a kapcsolathoz viszonyítva értékel és mérlegel. Ez egy stabil pont. Talán Galilei mondta, hogy adjatok egy biztos pontot, és kimozítom a világot. Tudod valamit? Ez a biztos pont Jézus Krisztus, a kőszikla. Hallja, ugye odafigyel hallani, sok mindenki hall dolgokat, ne felejtsétek el, Jézus Krisztus körül tömegek voltak, akik hallgatták őt. De nem mindenki hallotta meg, amit tanított. És ebben a igében benne az, hogy meghallani, amit mondanak. Befogadni, amit mondanak. Azt mondja az Isten igéje Lukás 8:18-ban, vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetük, amiről azt gondolja, hogy az övé. Egyszer adakozásnál olvasta fel az egyik atyámfi ezt az igét. Nagyon kemény volt. Azt mondja, lehet most azt gondolod, hogy nincs. Hogy neked nincs. Pedig ez nem igaz. Mert van. De ne feledd el az ige szerint. Ha de azt mondod, neked nincs mit adni, pedig van, akkor azt is el fogod veszíteni, amiről azt gondolod, hogy a tiéd. Ilyen az élet is. Nincs nekem időm. Nem is lesz soha. Hány ember hivatkozik, hogy nincs nekem időm Isten, nincs nekem időm templomba járni, nincs nekem időm Bibliát olvasni. Nincs nekem időm imádkozni, nincs nekem időm a közösséget építeni másokkal. Nincs nekem időm bizonyságot tenni, nincs nekem időm, nincs nekem időm. Oké, ennek a gyümölcse az, hogy még az is elvételik, ami van. Egyre elfoglaltabb leszel. Mert soha nem tanulsz meg nemet mondani és határt szabni bizonyos dolgoknak az életedben. Akkor sodródni fogsz, menni fogsz. És az élet számtalan területén igaz ez a kijelentés, amit itt mond Isten igéje. A Jakab levelében, ebben a tévában azt mondja Isten igéje, és többen jól ismeritek, a Jakab 1:22-25-ben, legyetek tehát az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Még egyszer mondom, legyetek az igének ne csupán hallgatói, hanem cselekvői is, hogy be ne csapjátok magatokat. Légy szíves, forduljod a melletted lévőhöz, és mondd neki, legyél az igének, ne csak hallgatói, hanem cselekvői is, hogy be ne csapd magadat. Ámen. Menjünk tovább. Ne azt mondom, hogy beszéljétek meg a témát. Azt majd később egy kicsit lehet. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Hányszor hallgattunk így ígérést? Ú, de jó volt. Jó megmondta. De nagyszerű prédikáció volt. Hú, de szuper volt. Elmentél haza, egy nap, két nap. Miről is volt szó? Jó, hát én nem mondom azt, hogy amit én mondok, abban mindent föl kell mondani, mert én sem tudnám fölmondani, hogy hét múlva már mindent, amit én mondok. De lehet, hogy van a dolgok, amiket Isten neked mond személyesen. Azokban a dolgokban, amik elhangzanak. Na, azokra kell odafigyelni. És bocsássa merünk az Úr, amikor nem mérásra módon, szigorúan Krisztusra építkezve gondolkodtunk, mert nem úgy éltük az életünket, hogy hallottuk, amit az Úr mondott. Fogadtuk örömmel, úde jó, szuper, halleluja, praise the Lord, halleluja. És akkor elmentünk haza, akkor egészen mással töltöttük az időnket, mint amire esetleg Isten szelleme figyelmeztetett a következő napokban. Tehát mi nem akarunk olyan emberek lenni, akik hallják az Ő szavát, és nem cselekszik meg, hanem olyan emberek akarunk lenni, akik hallják az Ő szavát, és megcselekszik azt. Amen. Ehhez kérünk Istentől erőt. Nem volt erőteljes az ámen. Ne is mondd, ha ámen, hogy nem így gondolod. De ha így gondol, akkor légy szíves, mondd azt, hogy ámen. Ámen. Jó. Alleluja! Janusz kihúzott a sávból benneteket. Meg engem is. Oké. Ilyen komoly dolog. És én nem mondom nektek azt, hogy én perfekt vagyok ezen a területen. Bocsássam meg az Úr, amikor én is megvizsgálom magamat, hogy hányszor volt úgy, hogy Isten szólt hozzám. És tényleg szólt hozzám, megérintette a szívemet. És önmagában megelégettem annyival, hogy megérintse a szívemet. És semmi más nem maradt, mint egy érzés. Nem termett gyümölcsöt az életem. És nem építettem valamit, amiben holnap lakhatok. Legalábbis olyat építettem, amiben jobban nem lakik senki. Jobb, ha most kiköltöztetik. Ne várják meg az árvizet. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, döbbenetes kinyilatkoztatás, Isten igéje szabaduláshoz, szabadsághoz nem bekorlátoz. Azt fogja tudni megcselekedni Isten akaratát, aki megérti ezt az alapigazságot. Hogy fölszabadít Isten beszéde. Nem benyom. Minden ellenkező gondolat hazugság, testvérem. Kedves igéhallgató, hazugság. Nem az Istentől származik, hanem az ördögtől, a világtól, vagy a testedből származó bölcsességből, ami romlást okoz. A felülvaló bölcsesség azonban épüléshoz, áldáshoz be az életébe az embernek. Aki tehát ebbe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója. Azt boldoggá teszi cselekedete. Ugye dicsőítésen is volt itt szó, boldogságról, örvendezésről, örömről. Hát itt a boldogságnak a kulcsa. Jó, nagy kulcs, beledugol az árba, kinyitod, és rálárad a boldogság. Mit kell tenni? Hallgatom, mit tanácsol nekem az Úr. Szívembe fogadom. Engedem, hogy megváltoztassa az életemet és a gondolkodásmódomat. Nem hozzáfogni műhöz váró, hogy kihúzom magam a mocsárból, hanem engedem, hogy megváltoztasson Isten. Amen. És elkezdek azok szerint élni. És hála Istennek azért végigondol az életedet, aki már ugye elkezdett követni az Urat, vagy keresni őt, mennyi mindenben változtatott meg téged Isten beszéde, amikor eljutott hozzád. Ezért menjünk tovább. Aki beszédeimet hallgatja, azt mondja, és a logoszomat, a szót, a kimondott szót hallgatja. Erre pedig ige, a zsidókhoz írt levél 4. rész 12-13-as vers. Nyilván maga a logosz, ugye szokták úgy, hogy logosztan, az egy óriási téma. Magam is csak ilyen halvány hajszálakat tanulmányoztam még ki ebből a témából, ami a Biblia beszél erről. De nagyon tanúságos az ige a Jézus szavával, beszédével kapcsolatosan. Zsidó 4.12-13. Így hangzik. Mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden két élő kardnál. Áthatol az elme és a lélek, az ízletek és a verők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Az utolsó mondatról beszélünk, egészen más élet az, amelyben az ember felfogja, hogy egy napon meg kell állnia a világot alkotó, teremtő, élő Isten előtt, és számot kell adnia mindenért, amit ő tett ebben a testben. Az egy másfajta életet eredményez. Ugye jelenlegi miniszterelnökünk is így nyilatkozott egyszer, hogy másfajta hozzáállást eredményez, ha valaki tudja, hogy valamikor számot kell adnia az élő Isten előtt. Na nézzük ezt a ige szakaszt. Isten igéje, tehát logosza, amiről beszél Jézus a példázatban, aki hallja az én beszédeimet, az én logoszomat, élő és ható. Tehát két nagyon fontos jellemzője van Isten beszédének, élő és ható. Egyrészt élet van benne, másrészt életre kell. Életét folytatja benned, tehát élet van benne, és benned folytatja az életét Isten beszéde. És él valamiből, azaz Isten erőforrásaiból, Isten miatt, az Istenből fakadóan él. Tehát Isten beszéd olyan erővel bír, hogy benned létrehoz egy változást, amelynek gyümölcse egy minőségre más élet. Tehát Isten igéje rendelkezik azzal a potenciállal, amely változások munkál egy ember életének a bensejében. Hogy más minőségi életet tudjon élni. Aki befogadja az igét olyan módon, hogy meg akar-e cselekedni, eldönti, hogy komolyan veszi Isten beszédét, Isten beszédében benne van a potenciál arra a más minőségi életre, amelyről Isten beszél nagybetűs életként. De tovább folytatom. Azt mondja, áthatol ez a beszéd, mint két élő éles kard, hogy aki hirdeti, annak is hat vissza, és akinek hirdetik, afelé is hat. Ez ezt jelenti. Én nem is így értem meg. Az elme, azaz a psziché, értelmézem akarat, és a lélek, azaz a pneuma, azaz a szellem, elválasztja a lelki dolgokat a szellemi dolgoktól, elválasztja azt például benned, hogy jaj, de rosszul vagyok. Az, hogy de Isten az én előforrásom. És felkelek, és tovább megyek, és győzök. Elválasztja, ketté választja. Vagy nem megyek, mert nincs rendezve a kapcsolatom a feleségemmel. Elválasztja, de menni fogok, és rendezni fogom a kapcsolatot a feleségemmel. Amen. Lelki és szellemi dolgokat választ külön. Ízletek és velők szétválása, ez a testi dolgokat. Megítéli, azaz megkülönbözteti. Bírói széket is jelent. Döntése alkalmas ságot is jelent. Isten igéje, tehát, amikor bejön az ember életében, el tudsz dönteni dolgokat az életedben, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a te utad és mi nem a te utad. Tehát döntést munkáló, világosságot hozó, döntéseiben segítő Istennek a beszéde. Tehát a lélek és a lélek ízletek szétválásak is megítéli, a megítélésről beszéltük, hogy a döntésre alkalmas bírói szék, megkülönböztetni jót a rossztól, különválasztani, ez nagyszerű kegyelem és kiváltság, hogy nem botorkálunk homályba tapoltózva, hanem világosságot kaptunk az Úrtól az élet dolgaiban. A szív az a fizikai, lelki és szellemi élet központja, az egész embert jelenti a szív, az egész embernek a gondolkodásmódját átvizsgálja, gondolatait, ez azt jelenti gondolat, gondolkodás, megfontolást, de megvizsgálja, megítéli, segít helyes gondolkodásra, helyes döntéshozatalra bennünket, szándékait, ez gondolat, nézet, vélemény és gondolkodásmód. Tehát értitek, Isten igényének ilyen hatása van, és behozza az életet bensődbe, és különválasztja a lelkit a szellemitől, a testit a szellemitől. A gondolkodásmódodra van hatással Isten beszéde. Isten igéje megváltoztatja az értékítéletét az embernek, a gondolkodás módját az embernek, és ebből fakadóan megváltozik az életvitele az embernek. Aztán azt mondja Isten igéjét, hogy aki hallja az én beszédeimet és cselekszi azokat, ez pedig a cselekedni szó azt jelenti, hogy gyümölcsöt teremni, tehát a termést jelenti, hogy valaki termőképessé válik. Tehát ez is teszt cselekszik, de a korábbi ige szakaszban, a Máté 7:17-20-ban beszél a Biblia jó és rossz gyümölcs termésről. Tehát a cselekedet azt jelenti, hogy megteremni az Isten beszédének jó gyümölcseit. A kősziklával építkezésről még egy gondolat a Máté 16:18 alapján. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egy házamat, és a pokolkapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Amen. Nem amen. Amen. Úgy van, úgy legyen. Amen. Nos, először is, a személyes életre vonatkozóan, aki a názareti Jézus Krisztusra építette fel az életét, azon nem diadalmaskodik a pokol ereje az ő életére vonatkozóan. Tehát ő maga ellen tud állni kísértésnek, támadásnak, ördögi praktikáknak, a személyes életére nézze az ő felelősségében. Amen. Különben akkor vesztesek lennénk. Tehát ez igazság. Amen. Neked megvan Istentől a feltámadásod, az a hatalom az életedben, hogy a te életeden nézve, a te felelősségedben igenis ellen tud állni az ördögnek, miután ugye Istennek igen mondtál, és az ördögnek más lehetőség a te életedre nézve nincs, mint elfutni. Ha te Istennek engedelmeskedsz, és őt tisztelt, őt szeretett, olyan hatalmat kaptál Istentől, az ő beszéde által, a beszéde gyümölcse által, azáltal az élet által, az Istennek beszéde által van benned, hogy te ellen tudsz állni a gonosznak, és a gonosznak nem marad más lehetősége, mint elfutni tőled. Amen. 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 Tehát nem, hogy lerombolná az életedet, hanem elpriccol. Ez Isten igének igazsága. A másik bibliai eset. Tehát te a Krisztus vezeted az életedet nézve igaz. Kettő. Egyház. Az egyháznak olyan hatalmat adott az élő Isten, a Názáreti Jézus Krisztus által és a Szent Szellemben megvalósuló módon, aki megelevenít Istennek beszédét bennünk és közösségünkben, hogy nem tudja elsöpörni semmilyen ördögi rendszer és erő. Amen. Semmilyen ördögi rendszer és erő az egyházat nem tudja eltiporni. A pokol bujraiból fővő ördögi hatalom és erő sem képes az egyházat eltaposni. Megpróbálták. Itt van a fasizmus, a kommunizmus, a vallásosság erői, egyenesen a pokolból származó gonosz szellemi erők, démonok. Meg is idézték, ugye tudjuk, hogy Hitler maga rengeteg ilyen okkult emberre vette körül magát. Németországban egyik főboszorkány volt a tanácsadója. Gyűjtötte a gonosz szellemi kapcsolatokhoz kötődő erekjéket, és mindenféle ördögi praktikát bevetett, jósokkal, jövendőmondókkal vette körül magát, és a döntését így hozta meg, és tudjuk olyan jó, hogy Hitler maga is egy nagyon komoly keresztény üldöző volt, és bibliaégető volt. Tehát nyilván, hogy a kettő nem fér össze. És Hitler van, Hitler nincs a pokolba. Ha meg nem tért, a pokolba jutott, így van. Hogy hova jutott, azt nem tudjuk, de élete alapján úgy nézett ki, afelé tartott. Egyház van. Van. Van Bibliád? Mutasd már föl. Hitler elégett, a te Bibliád meg itt van. Ott van Sztálin. Ugye a kommunizmusnak a vallása, Richard von Braun írja Marx és a Sátán című könyvében, hogy a kommunizmusnak van vallása, az nem ateizmus, hanem az a sátánizmus. Az a kommunizmus vallása. És a nagy kommunista rendszer üldözte az egyházat. El akarta tiporni. Egyház van? Van. Sztálin van? Nincs. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát nézzétek, a történelem arról szól, hogy mindig üldözték, újra és újra ciklusonként üldözték az egyházat. Ma is üldözik az egyházat egyébként, csak nem egyféleképpen üldözik a világban. De az egyház minden üldözés ellenére erősebb, egyre erősebbé vált. Az ellenfelek akármilyen ördögi erőkkel próbálkoztak, nem tudták az egyházat elpusztítani, mert meg van írva, hogy a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak rajta. Amen. Mondjuk együtt. A pokol kapui sem diadalmaskodhatnak Isten egyházán. Amen. Bocsánat, egy kicsit így folytottam. Tehát nagyszerű lenne, ha ebben a gondolkodásmódban engednénk magunkat járni az Isten igéje alapján, és minden ellenkező dolgot hazugságnak ítélnénk, és nem azt fogadnánk be, mert amit befogadsz, az fogja meghatározni azt, amivé leszel. Vagy leszek. Amen. Isten igéje igazság, és Isten igéje hozza be az életet, a változtatáshoz szükséges erőt az életedben, megváltoztatja a gondolkodásmódot, és egy gyümölcsöző, kitejesedő, győztes, áldott életet hoz be, amely stabil, kibírja az élet viharait, kísértéseit, a pokol összes bugyrának, démonának, erejének, mindenféle praktikája ellen is meg tudsz állni, diadalmaskodni tudsz, kiki egyénileg a saját felelősségében, családilag a saját felelősségében, és az egyház, mint gyülekezet a saját felelősségében, nem ugyanaz, értitek? Tehát ugye szoktam mondani, hogy Krisztus teljes hatalmát, erejét ugye az egyház bírja, de egyénileg is megvan a felhatalmazásunk a saját életünkre nézve. És minden egyéb gondolatot el kell utasítani, és befogadni helyette az Isten beszédét, amely egyedül alkalmas arra, hogy megváltoztasson és megtartson bennünket a Krisztus mellett. Tehát kezdtem azzal, hogy fiatalom, középkoron és idősen milyen döntések, milyen hatása vannak az életünkre. Ne higgyük azt sem el, hogy hát élhetek akár, hogy felelőtlenül, nincs most még felelősség rajtam, de van. De van. Ha gyermek vagy, akkor van felelősséged azon a szinten, ahol élsz. Ha tinédzser vagy, van felelősséged azon a szinten, hogy élsz, hogy viszont a családodhoz, a környezetben lévő emberekhez, Istenhez, stb. Ha már felnőttél, felnőtt vagy, akkor van felelősséged, hogyan éled az életedet. Ha idős vagy, szintén megvan a felelősséged Isten igéje szerint, hogy hogyan élsz, és minden döntésed ma a jövődben építi föl, vagy formálja azt a házat, amelyben élni fogsz, azt a fajta életet, amelyben éled az életedet. Kívánom nektek, hogy akik itt vagytok, magamnak is ezt kívánom, ne feledékeny hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvő és tevékeny megtartói, hogy boldog és kiteljesedett életet éljünk. Amen. Isten dicsőségére.